Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkilenc óra.
Prolog. Nem csak opera rajongóknak.
Jó estét kívánok! Ez itt a Prolog, a keddesti opera közvetítéseket felvezető műismertető, elemző és kóstoltató magazinműsor a Bartók Rádión. László Ferenc köszönti a kedves hallgatókat. Ma este műsorunkat és a 7:30-as híreket követően Erkel Ferenc operáját, a Dózsa Györgyöt, pontosabban Emű, Németh Amadé és Reutner Sándor által átdolgozott változatát hallgathatják majd meg három felvonásban, arról az 1991-es stúdiófelvételről, amelyet a Magyar Rádióban rögzítettek Kovács János vezényletével és Gulyás Dénes címszereplésével. Erről a történelmi operáról beszélvén az elkövetkező percekben szót ejtenék majd többek között a tüzes koronáról és a tüzes trónról, a régi papírhuszasról és a régi dicsőségről, a kiegyezésről és a békétlenségről, a művészet egyetemes világfájáról és egy beoltási kísérletről, valamint a magyar történelem egy igen különös kultuszalakjáról. És a ma esti ismertetést kezdjük is vele, Dózsa Györggyel, vagy másként Székely Györggyel, hiszen a maga korában, ha említették, hát inkább e néven, illetve e név latinos alakjával hivatkoztak az 1514-es parasztfelkelés vezérére. A székely származású végvári közvitézről, akit a tragikusan félresiklott törökellenes keresztes hadjárat parancsnokának szántak, valójában meglehetősen keveset tudunk. Születési évét, pályafutásának túlnyomó részét nem ismerjük, hiszen életének csupán a legutolsó néhány hónapját töltötte a történelem nagy színpadán. Ekkori működését, vagyis azt, hogy seregével pusztító és irtó hadjáratot vezetett saját hazájában, méghozzá leginkább az urak ellen, a maga korában a legkevésbé sem méltatták az írástudók. És emlékezetét nem ápolta és őrizte a népi emlékezet sem, hiszen az alakja nem bukkant fel népdalokban, mesékben, sem balladákban. A bukása után kegyetlenül megbüntetett, tüzes koronával illetett, viszont tüzes trónra nem ültetett Dózsából, igazából csupán hosszú évszázadokkal később lett kultuszalak és hivatkozási pont. A 19. és a 20. század során zajlott le ez a figyelemre méltó folyamat, amely Dózsa Györgyöt egyrészt a magyar szabadságmozgalmak korai hősévé, előfutárává, másrészt ezzel összefüggésben a társadalmi egyenlőségnek, a parasztság fölemelésének, vagy éppenséggel a földosztás követelésének emblematikus alakjává tette. Mindebben szerep jutott Petőfi Sándornak és a képzőművész Derkovics Gyulának csak úgy, mint Dózsa életrajzírójának, Márki Sándor történésznek. Aztán a Nemzeti Parasztpártnak és I.S. Gyulának, no meg persze a kommunista kultúrpolitikának. Így került oda Dózsa György arcképe a régi papír 20 forintosra. Így lett Dózsa sportegyesületek névadójává, és éppen nem mellesleg mindmáig az egyik leggyakoribb hazai utcanévvé is. A ma este felhangzó Erkel opera és az alapjául szolgáló drámai alkotás, vagyis Jókai Mór verses szomorú játéka egyként sajátos és különleges helyet foglal el a Dózsa György alakjának szentelt művek sorában. Jókai 1857-es színművén kezdve a sort, az hiába aratott közönségsikert, mégis a korszak egyik leghevesebb kritikai vitájának tárgyává vált. Nem azért, mintha Jókai túlságosan idealizálta volna a paraszt felkelés vezérét. Éppenséggel nem tette ezt. Hanem legfőként azért, mert drámája nem igazodott a nemzeti egység megteremtésének eszményéhez. Pedig az, az 1849-es bukást követő neoabszolutista önkény idején alapvető elvárás volt az olyan irányadó értelmiségiek részéről, mint a Jókait mindig kedvel bíráló Gyulai Pál. Hiszen a 16. századi arisztokrata széthúzás, az egymásra fenekedő indulatok ábrázolása nem kínált nemesítő példát. Sőt, akár még a jelennek üzenő, burkolt kritika gyanánt is lehetett volna azonosítani azt. Jókai szomorú játékának egyik hangsúlyosan kritikus pillanata az, amikor a színpadon elhangzik a régi dal a régi dicsőségről, amely e sorokkal zárul. Világverő Mátyás sírján még a virág zöldül, a dicsőség hova tűnt el a szép magyar földről. Leáldozó napsütése alkonyodó égről. Régi dal, régi dal, régi dicsőségről. Mielőtt tovább haladnánk, következzen ez a részlet a ma esti operából. Kovács Anna Mária és Sudlik Mária énekel.
Világverő Mátyás sírján, még a virág zöld.
Jókai Mór 1857-es szomorú játékának címszereplője széles, színes és mozgalmas történelmi tabló középpontjában egy olyan 16. századi népvezér, akit a még oly nemes szándékok mellett, sőt előtt, elsősorban a személyes vágyai és indulatai vezérelnek a közállapotokat fenekestől felfordító működésében. Mondhatni, született nagyoperai alak ez a Dózsa György, és ezt a potenciált hamarosan Erkel Ferenc is felismerte benne. Aligha függetlenül attól a ténytől, hogy mindezen ismertető jegyek a zeneszerző eszébe juttathatták a megelőző évek egyik legnagyobb nemzetközi és hazai opera sikerét, vagyis Meyerbeer a Próféta című alkotását, amelynek leideni Jánosa ugyancsak 16. századi népvezér, akit a bosszúvágy és a szerelem mozgat. Így hát a hamar nemzeti operává emelkedő Bánkbán és a fél sikernek, de fél kudarcnak is egyként vélhető Sarolta nyomában Erkel ezt a témát választotta új operája alapjául. És ezúttal nem más, mint nemzeti színházbeli vezetőtársa, az ott ekkor már a drámai igazgató tisztségét betöltő Szigligeti Ede vállalkozott arra, hogy Jókai darabjából librettót formáljon számára. 1864. januárjában már meg is jelentek az új operára vonatkozó legelső híradások. Az Arany János által szerkesztett koszorúban például ezt írták. Erkel Ferenc új nagy dalművön dolgozik, melyhez a szöveget a Hon közlése szerint Jókai Dózsa György című drámájából vette. A lapok Erkelt pihenéssel szokták vádolni. A vád nemigen bizonyul be. A Monarchia első női lapszerkesztője, Kánya Emília által vezetett családi kör ugyancsak sietett az örvendetes hírbejelentésével, miszerint Erkel újabban ismét egy nagy eredeti dalművet fejezett be a Nemzeti Színház számára, Jókai szép nyelvű drámájából. A tudósítás persze elsietetnek bizonyult, már ami a befejezés említését illette, hiszen ezt követően 1865, majd 1866 nyarán is megjelent a hazai lapokban, hogy Erkel Ferenc a színházi szünidőt Gyulán tölti, hogy a vidék csendjében Dózsa György című dalművét mielőbb befejezhesse. Illetve immáron 1866-ban Erkel Ferenc, Nemzeti Színházunk főzeneigazgatója, a szünidőket Gyulán visszavonultságban töltendi, hogy Dózsa György című dalművét, melyet a szünidők után első újdonságul fog bemutatni, befejezze. A címszerepet Ellinger adondja. Vagyis az az Ellinger József, aki Bánkbán legelső megformálója is volt. Erkel és a vele ekkor már szorosan együttműködő tehetséges fiai tehát lassabban haladtak a vártnál és reméltnél. Ám a közönség így is kapott némi ízelítőt a készülő műből, még 1864-ben. Az egyik filharmóniai hangversenyen elhangzott ugyanis a mű bevezető jelenete és az első felvonás indulója. Igaz, utóbb mindkét részlet kimaradt az elkészült operából, amellyel kapcsolatban nem is olyan könnyű, végleges műalakról beszélni. Tudjuk, ez a jelenség jó szerint mindmáig nagyban meghatározza az Erkel művek sorsát, előadás történetét. Mert amikor a kiegyezés évében, 1867. április 6-án végre sor került az öt felvonásos Dózsa György bemutatójára a Nemzeti Színházban, természetesen a szerző vezényletével, az opera bizony nem lelt általános és zajos köztetszésre. Ennek következtében pedig már a második előadásra megváltozott az előadási anyag és annak hossza. És ezt követően az első sorozat majd minden estéjén akadt újabb módosítás, úgy annyira, hogy 1867. októberére az öt felvonásból négy lett. A címszereplő első felvonásbeli esküjét szerencsére nem érintették ezek a széles körű változtatások. Következzen most ez a részlet Erkel operájából. Dózsa György szólamát ma este Gulyás Dénes hangján hallhatjuk. Dózsa György 1867-es fogadtatását, ideértve a kritikai fogadtatását is, túl az opera hosszúságát emlegető panaszokon leginkább az jellemezte, hogy az új műben erőteljesebb nemzetközi hatásokat véltek felismerni. Az idősebb Ábrányi Kornél például ezt írta. Erkel Dózsája újabb beoltási kísérlete a magyar zenének a művészet ama egyetemes világfájába, melynek törzséből egykoron az, mint önálló műág fog kisarjadzani. S határozottan kevesebb jó indulattal, de voltak éppen valami egészen hasonlót próbált meg kifejezni, az az élces modorú és számonkérő irájú szakíró is, aki imigyen fogalmazott. Különben úgy látszik, hogy Erkel Ferenc bele-bele pillantgatott egy pár olyan vezérkönyvbe, melyeket ha már évek előtt több előszeretetben részesített volna, úgy talán ma már a magyar dalművészet is büszkébben tekinthetne széjjel. Meg lehet, A fogadtatás legfeljebb szerény mértékű lelkesültségét részben az is magyarázhatta, hogy a kiegyezés évében a korábbiaknál is problematikusabbnak tűnhetett a megosztottság, a széthúzás színpadi megjelenítése. Még úgy is, hogy akár csak Jókai drámájában, úgy Erkel operájában sem a társadalmi osztályok ellentétére került a hangsúly. A 20. században azután éppenséggel ez vált kifogássá, és egyszer s mind az, hogy az opera címszereplőjét magánindulatok vezérlik, és így sem ő, sem az általa vezetett harc nem harmonizál a korábban már emlegetett és a szocialista korszakban hivatalossá lett Dózsa kultusszal. Mindezek ismeretében nem meglepő, hogy Erkel Ferencnek ezt az operáját is utolérték a posztumusz mentő akciók. Az uralkodó ideológiával való összebékítési kísérlet az 50-es években csak úgy, mint az az erőteljes és a legjobb szándéktól vezérelt, de persze megkérdőjelezhető dramaturgiai átdolgozás, vagyis Németh Amadé és Rüitner Sándor közös munkája, amely a ma este felhangzó felvételen jut majd elénk. Immár nem 5, nem is 4, hanem csupán 3 felvonásban. És most már következzen a Dózsa György cselekményének ismertetése. Érthető okokból a felvonásokat ezúttal kevésbé nyomatékosan emlegetve. Dózsa Györgyöt vitézsége jutalmául II. Ulászló király megbízza a törökök elleni keresztes hadjáratra készülő magyar sereg vezetésével. Az ország főurai azonban Bornemissza kivételével nem fogadják be maguk közé őt, kigúnyolják alacsony származása miatt. Dózsa azonban bízik erejében és a királytól kapott rangjában. Szerelem támad benne a szép és előkelő Csáki Lóra iránt, akinek a kegyeiért Zápolya és Bornemissza is vetélkedik. Régi, egyszerű sorból való arája, Rózsa, és épp így régi barátja, Barna is megjelenik azonban a színen, és ők ketten elbeszélik a szavaikat előbb közömbösen, majd egyre felindultabban hallgató Dózsának azokat a rémtetteket, amelyeket Zápolya, vagyis Szapolyai János követett el a frissen kinevezett vezér szülőfalujában. Mulatság következik Ulászló palotájában. A főurak a távol lévő Dózsán gúnyolódnak. Otromba tréfáikból azonban a királynak is kijut. Ulászló egy ismeretlen költő társaságában lép színre. Csáki Lóra kínos perceket szerez a nagyuraknak, mert a költő az ő gondolatait tolmácsolja, amikor nem dicséri, hanem a régi idők dicsőségével szembeállítva bírálja egész maga viseletüket. Itt, ebben a részben, a 2. felvonásban hangzik el az opera legismertebb zenekari részlete, a fegyvertánc, amelyet most a Magyar Rádió szimfonikus zenekara ad elő Kovács János vezényletével. Thank you. A törökök ellen toborzott keresztes sereg Rákosi táborában egyre nő a feszültség Dózsa és a nagyurak között. Zápolya letépi a vezér melléről a keresztet, a vérig sértett Dózsa pedig harcba küldi Zápolyáik ellen a katonáit. Ezt követően egy jósnővel értekezik a címszereplő, és a jövőbe tekintő vajákos koronát és trónt jövendől Dózsa számára. És csak attól az ellenfelétől óvja a vitézt, aki a bort nem issza. A hatalom ígérete és a csáki lóra iránti vonzalom egyre inkább eluralkodik Dózsán, és a hölgy rokonszenvét remélve szabadon engedi a foglyul ejtett nagyurakat. Pedig közülük bor nem issza, nem hajlandó megesküdni arra, hogy a jövőben nem küzd majd a felkelők ellen. Lóra hatását kártékonynak vélve Barna és társai már a nemesi dáma elveszejtését tervezik. Csak hogy az önfeláldozó Rózsa nem csak értesülést szerez erről, de ruhát is cserél a hölgyel. Így ő téri a merénylet. A merénylet, amely nem indítja meg Dózsát, aki kisvártatva amúgy is teljes vereséget szenved és fogságba esik. Végül azután hősünk számára értelmet nyer, az első hallásra pedig oly kedvezőnek ígérkező jóslat a koronával és a trónnal. Vagyis a tüzes koronával és a tüzes trónnal. Ám ő, ha bár lóra szökni segítené, mégis vállalja a sorsát, kegyetlen végzetét. Kérem, ha tehetik, hallgassák meg ma este Erkel Ferenc operáját, a Dózsa Györgyöt. És persze tartsanak majd velünk a jövő kedden is, amikor a kis Mozart legelső zenés színpadi műve, az első parancsolat megtartásának kötelessége című szakrális zingspill lesz műsoron, egy tavaly szeptemberi francia fesztivál előadás felvétele révén. Munkatársaink, a szerkesztő Katona Márta és a hangmérnök Mátyus Ottó nevében is köszöni a figyelmüket, és búcsúzik Önöktől a műsorvezető László Ferenc. Töretlenül annak a lehetőségnek az említésével, hogy műsorunkat a mediaclick.hu oldalon akár újra meg is hallgathatják. A viszonthallásra!
Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19:30.